segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet, néki legyen hálaadás és dicsőség. Amen. Szeretett testvéreim, mielőtt az igehirdetést elkezdeném, egy kis bevezetést szeretnék elmondani a testvéreknek, ami úgy gondolom, hogy mindenkor egyházának, de a mai egyháznak különösen is rendkívül fontos üzenet, hogy Jézus Krisztus nélkül senki a világon nem üdvözülhet. Senki. Ezt nagyon komolyan meg kell érteni. Annyi ostobaságot hall az ember manapság, különösen gyászoló testvérektől. Annyi szomorú és nyomorúságos reményt lehet hallani, aminek semmi alapja az égvilágon nincs. Azt mondják erre manapság, hogy ez kirekesztés, mert hogy csak Jézus Krisztus által lehet üdvözülni. Hát először is bizonyos alap igazságokat le kellene szögeznünk, vagy legalábbis meg kellene kérdezni magamtól, testvér magadtól, hogy hiszed-e azt, amit az egész egyház tanít, most itt belevonok minden keresztény felekezetet, hogy a Szent Háromság egy igaz Istenről beszélünk. Márpedig a Szent Háromság egy igaz Isten, Atya, Fiú és Szentlélek. És a Szent Háromság Isten második személye, a Fiú Isten, a testéletige, a mi Urunk Jézus Krisztus, aki drága vérével vásárolta vissza az embert az Istennek. Ő nélküle nincs üdvösség. Aki ezt nem fogadja el, saját vesztére nem fogadja el. Ez egyszerűen ténykérdés. Az egész Biblia, az egész drága Szentírás pontosan erről beszél. Luther azt mondta, hogy a Biblia Krisztus könyv. Krisztusról szóló bizonságtétel. Az egész Ószövetség is arról szól. Az Ószövetség a majd megérkező Krisztusról beszél. Az Új Szövetség a megérkezett Krisztusról beszél. És mind a kettő beszél az eljövendőről, aki majd hatalommal és dicsőséggel el fog jönni, lehet, hogy nem is olyan sokára. Tehát ezeket az alapvető kérdéseket mindegyikünknek nagyon komolyan kell venni. Mert ez a mi életünk, ez a mi üdvösségünk. Ahogy János apostolt olyan sokszor idézzük az első leveléből, aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ez ilyen egyszerű. Ez a keresztény teológia alfája és omegája. Aki ebbe kételkedik, már pedig nagyon sok templomos keresztény ebbe kételkedik, annak mit kellene tennie? Hát megkérni az Urat, hogy Uram, hadd ismerjelek meg. Tudnélik, Jézus Krisztus nélkül Istent nem is lehet ismerni. A Krisztuson kívül, a Jézus Krisztuson kívüli teológia, tehát az Istenről szóló tudomány, úgy, ahogy van, hamis. Az igaz Isten ismeret csak Krisztusba adatot. Miért? Mert ő maga Isten. Hát gondoljatok bele. Egyszer próbáljuk egyszer igazán felfogni és megérteni, hogy ez egy meglátogatott bolygó, ami teremtő Istenünk emberré lett. Valami hihetetlen dicsőség ez az emberi nemnek, hogy a Teremtő felvette Krisztusban a mi létformánkat. Ezt kellene megérteni, és minden evangelizáció, minden igehirdetés erről a drága evangéliumról szól, hogy a mi Urunk Istenünk Krisztusban eljött közénk, és kifizette a kifizethetetlent. Rendezte Istennel a dolgainkat. Ugye szoktuk emlegetni, hogy a jó teológia, tehát az Istenről szóló helyes tudomány, az csak az Isten igéjéből eredhet, sehonnan máshonnan, mert az emberi spekuláció az biztos, hogy hamis tévutakra visz bennünket. De az emberről szóló tudomány, hogy tudom-e, ki vagyok én, az antropológia, hogy kicsoda az ember. Hát ki vagyok én tulajdonképpen. És ez a kettő szorosan összefügg. Francis Schaeffer, ez a nagyműveltségű lelkész, aki Svájcban tartott fenn missziós telepet, azt mondta, hogy az evangélium nem azzal kezdődik, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen, hanem az evangélium azzal kezdődik, amivel a Biblia, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Miért evangélium ez? Mert gondoljátok meg nekünk, embereknek, tehát elkezdtem beszélni, ki vagyok én, az ember, nekem egy teremtő Istenem van, aki a mindenség teremtője. És ebben mi az örömhír? Mi az evangélium? Tessék belehallgatni a mai tudományos világ vergődésébe. Hát komolyan szánalmas a mai ember, mert vergődik, mert tudja magáról, hogy az ember azért mégse állat. Bár tulajdonképpen ezt vezetik le az evolúcióból, hogy egy felkapaszkodott majom az ember, de azért mindenki tudja, hogy ez mégse így van. Az ember Isten képére teremtetett hatalmas lény. Csak megbukott. Csak tönkrement. Azért, mert összekötötte a szekerét egy bukott angyala. Tehát az ember ismerethez hozzátartozik az, hogy igaz, hogy Isten teremtménye vagyok, igaz, hogy a saját képére és hasonlatosságára teremtett, de ha elfelejtjük, hogy Istentől elszakadtunk, teljesen elszakadtunk, hogy egy bukott lény vagyok, és az Isten nélkül soha nem áll helyre a teremtő és a teremtmény kapcsolata. Soha. És ezt tette meg Jézus, hogy helyre állította ezt a kapcsolatot. Az ige testélet, ugye mondja János evangéliuma, igen, ő eljött közénk, és neki kellett meghalnia, hogy Isten haragja lemenjen rólam, most magamról beszélek. Igenis, hogy amíg meg nem tér egy ember, vissza nem tér az ő teremtőjéhez, most nem úgy értem, hogy meghal, hanem itt megtér, és meghódol a teremtő Isten előtt, meghódol. Imádattal meghódol előtte, addig harag alatt van. Úgy, ahogy a János 3:36-ban olvassuk, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Na most az ember ismeretünknek ez egy rendkívül fontos és súlyos nyomorúsága, hogy az Isten haragja alatt vagyok. Ugye a római levélben Pál ezt így fejti ki, hogy Isten az ő haragját nyilvánítja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Aztán nem folytatom. Tehát tetszenek érteni ezt, és elfogadom én ezt. Tehát most el tudom fogadni, hogy van egy világteremtő Isten, aki Krisztusban emberré lett. Csak egy-két igére hadd utaljak, hogy értsük, hogy amikor Jézusról mi beszélünk, akkor csak az ember Jézust látjuk. Vagy látjuk benne a valóságos Istent, hogy a nicei hitvallás mondja, hogy nem teremtetett, hanem született. Egy lényegű az Atyával. Ugye? És azt mondja róla az ige, hogy, hogy Isten általa teremtette a világot. Tehát Jézus Krisztus tulajdonképpen a mi teremtő urunk, aki testé lett, emberré lett. Olyan hihetetlen, ugye? De ez az igazság, és ez a mi igazi vigasztalásunk, hogy ő mindent a végsőkig elment értünk, hogy megbékítsen minket önmagával, az Atyával, a Szent Háromság egyik az Istennel. Csak egy-két igét emlékeztetőül, hiszen akik itt ülnek testvérek, szinte mindenki ismeri ezeket a csodálatos igéket. A Kolossi levél beszél Jézus Krisztusról. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében a világosságba részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fia országába, akiben van a megváltásunk és bűneink bocsánata. És itt most megállok egy pillanatra, hogy másképp nem bocsát meg az Isten. Nem. Tudnék, Isten szent és igazságos. Tehát nem arról van szó, hogy amikor arról énekeltük, hogy ó, véghetetlen kegyelem, akkor ennek a kegyelemnek alapja van, jogi alapja van. A jogi alap az, hogy a bűn elnyerte a büntetését. Az én bűnöm ott a keresztván. Az Isten fia vette magára, és hordozta el a bűneim büntetését. De ezt nem felejtsük el soha, és értsük meg, hogy ennélkül Isten soha senkinek nem bocsát meg. Akkor nem bocsát meg a muzulmánoknak? Nem. A buddhistáknak se? Nem. Majd ha megtérnek. Majd ha elfogadják az Isten fiát. Nem bocsát meg annak a vallásos kereszténynek, aki ugyan jó templomba járó, meg hisz is az Istenbe, de hát az Úr Jézusra mit kezdjen? Ha jó ember ő, nem? Komolyan néha már majdnem elnevettem magam, mikor oda kerültem Érdre, és akiről megtudtam, hogy evangélikus, meglátogattam. Idős emberek mindjárt azzal kezdték, megtudták, hogy én vagyok az evangélikus lelkész, akkor elmondták, milyen jó emberek. Az asszonyok még fel is sorolták, hogy ők nem csalták meg a férjüket, ők nem loptak, még azt is merték mondani, hogy nem hazudnak. Most én könyörögtem az Úrhoz, hogy Uram, mit mondjak én ezeknek az embereknek? Én nem mondtam nekik, hogy loptak, csaltak, vagy paráználkodtak, én nem mondtam nekik, csak ők mondták el, hogy milyen jó emberek, azért, mert sose jöttek templomba. Hát ezeknek a jó embereknek nem is kell jönni, mert minek, nem? Ők majd a maguk igazságával odaállnak az Isten elé, és akkor odaveti elénk a lábaink elé a bűneinket. És akkor, mert így is oda lehet menni az Isten elé, csak ennek a vége az ítélet. Tehát ő fizetett az én bűnömért. És ezért egyedül Jézusért van bocsánat. Ezért. Ő halt meg a bűneimért. Ő hordozta el. Aztán megtanított az Úr arra, hogy mit mondjak én ezeknek a jó keresztényeknek. Akkor megkérdeztem tőlük, hogy kedves testvér, hiszed azt, hogy az Úr Jézus Krisztus a te megváltód? Hiszel az Úr Jézus Krisztusban? Hát kiderült, hogy abban azért csak nem. Jó, jó, jó Istenbe hisz. Nem akarok senkit bosszantani, de a jó Isten csak Krisztusban jó Isten. Nekünk. Jó, ő jó. Nincs egyedül jó, csak ő egyedül. De az én számomra rettenetes ítélő Isten lesz Krisztus nélkül. Megváltó nélkül. Miért elmer valaki menni egy tárgyalásra, amikor az ügyészség megvádolja? Elmer menni ügyvéd nélkül? Hát akkor az Isten ítélőszéke elé se menjünk el ügyvéd nélkül. Tehát olvasom tovább, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Tessék csak meghallgatni. Akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe. Az elsőszülött minden teremtmény előtt. mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejdelmességek, akár hatalmasságok, minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. János evangéliumában, a prológusban azt olvasuk, hogy nélküle nem lett semmi. Az, hogy én vagyok, meg hogy te vagy, az egyedül Jézus Krisztusnak köszönhető. Tényleg így van? Hát ez a keresztény hitünk alfája és omegája. Hogy ő, az én teremtő Istenem lett emberré. Na most ebben a négy alkalomban arról kellene gondolkodnunk, mert tényleg gondolkodnunk kell ezekről a dolgokról, és komolyan véve az Isten igéjét, megértve az Isten igéjét, eljutva arra a bizonyosságra, amit csak a Szentlélek és az ige által adatik meg, hogy egyszer csak biztos vagyok benne. Tudom, hogy Jézus Krisztus az én Uram és megváltom, és ő általa nekem örök életem van. Hát nem drága az a valaki, mert nem ember, mert ember is, de mindenek fölött való Isten is, aki nekem üdvösséget, életet adott. De már ez a földi élet is tőle származik. Hát akkor az örök életem. Tehát én azt a címet adtam ennek a sorozatnak, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön, mondja az Úr Jézus, ez a misszió parancs alapja, hogy neki a hatalma van. És aztán a mai alkalomra arra gondoltam, hogy egy kicsit gondoljuk végig, hogy ő az ígéret Istene. Őt ígérte megváltónk nekünk a mennyei Atya. Őt ígérte, hogy majd eljön. Az egész Ószövetség ezt hirdette. Ez volt az evangélium, hogy jön a megváltó. Ahogy már Jób is, ez az ősi férfi tudta. Azt mondja, tudom, hogy az én megváltóm él. És utoljára megárapolt fölött. Tehát itt arról van szó, hogy a megígért Krisztus, aztán a holnap este pedig a testélet Krisztus, aztán a jelen való Krisztus holnap után, és végül az eljövendő Krisztus. Igen, ezekben a vonatkozásokban is meg kell érteni, hogy ő aki volt, aki van, és aki eljövendő, az örökkévaló. Igen, ő a mi örökkévaló Istenünk és Úrunk, és így szoktam mondani, Isten felén fordított arca. És amikor Jézus azt mondta, hogy senki nem mehet az Atyához, csak is én általam, ezt nem veszik komolyan az emberek. Nem veszik komolyan. Aki nem hisz az Úr Jézusban, azt az Atya nem fogadja. Nem. Akkor hiába imádkozik. Tulajdonképpen igen. Tehát ott látjuk, és a zsidó levélben is ezt olvassuk, hogy kicsoda Jézus, aki által Isten a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával tartja fenn a mindenséget. Tényleg ez a Krisztus, aki ott Betlehembe megszületett, és Júdea, Galilea poros útjait járta, az Isten. Hát ez volt az ígéret, igen, ez volt az ígéret. És így mondja János apostol, hogy kezdetben Isten volt az ige, és aztán az ige testé lett, és közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve, kegyelemmel és igazsággal. Tehát ezt a Krisztust kellene az egyháznak hirdetnie. És amelyik egyház, vagy gyülekezet, vagy amelyik igehirdető nem ezt a Krisztust hirdeti, az nem keresztény. Vagy már nem, vagy még nem. Tehát ezek olyan dolgok, amiben nem lehet engedni. Mert tudnélik, miért olyan fontos ez manapság? Tessék csak egy kicsit belehallgatni a nyugati világba. Leveszik a templomokról a kereszteket azért, hogy meg ne sértsék a mohamedánokat. Akkor Allah a legnagyobb? Vagy Jézus Krisztus Istene és Atya? Allahnak adatott minden hatalom, vagy az Úr Jézusé minden hatalom? Így kell ám a dolgokat kiélezni, mert akkor elkenünk mindent. Tudnélik, értsük meg, hát ha a Biblia Istene az Isten, akkor minden más Isten nem Isten. Hát akkor mi van a bálványokkal? Démoni erők vannak mögötte. Semmi más. Ördögi erők. Azt mondja az apostol, azt írja a korintusi levélben, hogy akik bálványoknak áldoznak, ördögöknek áldoznak azok. Ugye ezek roppant igazságok, és ezeket elkenik nyugaton. Elérkezett az a kor, a hitehagyás kora. Igen, a kereszténység elhagyja a hitet, a Krisztus hitét, az üdvözítő hitét, a többi úgyse ér semmit. Nem ez van megírva az utolsó időkről, a hitehagyás. Elszakadnak a hittől. Jézus azt mondja, olyan találok-e hitet a földön, amikor visszajövök? Bárcsak te benned, meg én bennem megtalálhatná ezt a hitet. Ez a megtartó hit, a Krisztusba vetett hit. Na most nézzük meg egy kicsit azért az Ószövetséget, most térjünk rá arra az üzenetre, amit tulajdonképpen a mai igehirdetés üzenete lenne. Ezt azért tettem, ezt a bevezetést, hogy nehogy valaki valamiben is félreértsen engem. Tehát két igét olvasnék fel. Az egyik ige a 1 Mózes 22-ben van, amikor Izsákot feláldozza Ábrahám, illetve tudjuk, nem kell neki feláldoznia, de megteszi, amit Isten parancsolt, és akkor az Úr azt mondja neki, hogy a te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és most van a messiási profécia, és a te utódod által nyer áldást a föld minden népe. Mert hallgattál a szavamra. Tehát Ábrahámnak Isten megígérte, nem most, nem ez az első ígéret, már elhangzott előbb is az ígéret, de már a paradicsomban elhangzik az ígéret. Hogy majd az asszony magva a kígyó fejére tapos. Aki járt a Veszprémi Keresztény Múzeumban, ott döbbent a látja azt a szobrot, egy hatalmas Mária szobor alatta a földgömb, és Mária tapos a kígyó fejére. De hát a Bibliában nem ez van. A Bibliában az van, hogy az asszony magva. Miért az asszony magva? Itt miért nem a férfi? A Biblia mindig a férfiakról beszél, itt pedig csak az asszonyokról. Hát azért, mert így lett testé az ige, hogy a Szentlélek által Mária szíve alatt fogantatott Jézus Krisztus testé lett, és ő a mi megváltónk. Ez az ígéret. És ez végighúzódik az egész Ószövetségem. És most felolvasom talán a legszebb, számomra legalábbis a legszebb messiási proféciát, az Ézsaiás 9-ből. Egy kicsit hosszabb részt olvasok fel belőle, a 9. fejezet első versétől. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A homály földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel nekik, úgy örülnek színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadnak azok, akiknek zsákmányt osztanak. Mert a terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint mindjárt napján, mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpeny elég, és a tűz martaléka lesz. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme, uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja a törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mind örökké, a seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, itt az ige beszél arról, hogy sötétség és homály. Előtte lévő szakaszokban elmondja, hogy sötétség és homály és nyomorúság. Vannak az emberek, miért? Azt mondja itt a 8. versben, ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok halott idézőkhöz és jövendő mondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt felejtjétek, nem Istenéhez kell fordulni a népnek, a holtakhoz kell fordulni az élők helyett. A törvényre és az intelemre figyeljetek, hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, amelynek nincs jövője. A héber szövegben így van, amelynek nincs hajnala. Magyarul nem kell fel a nap, mert az a halál földje. Az él Istenhez kell fordulni. És aztán ebben az állapotában mi lesz a néppel? Szomorúan és éhesen bolyong a nép az országban. Ha éheznie kell, fölháborodik, gyalázza királyát és Istenét. Fölfele néz, majd földre tekint, de csak a nyomorúságot és a sötétséget lát. Nyomasztó borút homályba taszítva. De nem maradott sötétség, ahol elnyomás van. És aztán jön az Isten ígéret. És egészen csodálatos az, hogy Isten igéje józan, reális. Gondoljunk csak a történelemre. Hát nem mindig a nyomorúság jött nyomorúságra, háborúra, forradalmak. Rettenetes dolgok történnek, és nem csak a világ történelemben, testvérek, a mi családi életünkben. Mennyi nyomorúság, mennyi fájdalom, mennyi szenvedés. Szülők szembe kerülnek a gyermekeikkel, gyerekek a szülőkkel, férj a feleséggel, tudjuk. Olyanok a munkahelyek, hogy sokszor felőrlik az emberek idegrendszerét, sötétség és nyomorúság. És mindez tetejében ott lebeg fejünk felett a halál. Ami minden ember számára kikerülhetetlen. És akkor mi mire vagyunk büszkék? Vagy mi az elképzelésünk? A nyáron volt a 60. érettségi találkozónk, és az osztálytársaim megkértek, hogy beszéljek Isten dolgairól nekik, és megkérdeztem tőlük, van jövőtök? Sok vén ember velem együtt. Van jövőtök? Vannak előttetek távlatok? Ugye? Milyen megdöbbentő kérdés ez olyan emberek számára, akiknek mennyi van? 1-2 év? Vagy 1-2 hónap? Legfeljebb egy évtized. És akkor mi a távlat? A halál. Hát, a hitetlen ember számára az a távlat, de hát ez nagyon nyomorúságos. Nagyon nyomorúságos jövő. Az ige meg azt mondja, nem. Az Isten az élők Istene. Ő az élet távlatát kínálja. Ugye itt felsorolja az ige, hogy belekeverednek az emberek ördögi dolgokba, sötétség van, lelki sötétség. Hát most Európában jól lét van, nem az a baj. Lelki nyomorúság van. Ha beszélgetek emberekkel, sokszor jó módú, nagyon jó módú emberekkel, belső sötétség van, reménytelenség. Tele vannak félelemmel, szorongással az emberek. Olvastam egy amerikai pszichiáter írta, hogy a pszichológusok és a pszichiáterek 7400 féle félelmet gyűjtöttek össze a pácienseiktől. Hát akkor a legjelentősebb életérzésünk a félelem. És miért? Azért, mert sötétség van a lelki értelemben. Sötétség van. És akkor Isten pedig azt mondja, hogy ott, ahol sötétség van, világosság fog ragyogni. Ahol dübörögnek a hadseregek, azt mondja, Minden dübörögve menetelő csizma és köpeny megég, és a tűz martaléka lesz. És akkor Istennek egy gyermeki gondolata van a sok gonoszsággal szemben. Egy gyermek születik. Egy gyermek születik. Egy fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz. És ez a Krisztus ígérete. Milyen gyönyörű ígéret. Tessék megfigyelni, egy kis gyermek, egy fiú, erős Isten, örökkévaló atya. Értitek, hogy mennyire kifejezi a Biblia azt, amiről a bevezetésben mondtam, Isten. A mi Urunk Jézus Krisztus Isten. Az én Uram, megváltom. Meg a tied is. Minden emberé. Nincs kirekesztve ám senki. A pogányok sincsenek kirekesztve. Hát nem ezért indultak az apostolok annak idején. Hát nem azért zajlott az evangelizáció mindenütt, hogy emberek, van örök élet, van távlat. És nem a halál a sorsunk, hanem az örök élet. Persze vagy az örök halál Isten nélkül. És ez megoldhatatlan az ember számára. Sokan nem látják a dolgok mélyét, mert nem nézik meg. Most felolvasok a testvéreknek pár sort, és akkor meglátjátok, hogy milyen rettenetes sötét az ember, és milyen tudatos lázadó. Mert sokan úgy képzelik, ó, hát az emberek jók alapjába véve. Nem. Az ember gonosz. Most megint az ember ismeret. Az ige azt mondja, hogy az ember gonosz. Kora ifjúságától fogva. A legnagyobb hatású politikai mozgalom a kommunizmus volt. Még most is az. De könyörgöm, miért? Mert az e világ fejedelmének az ideológiája. Tessék meghallgatni azokat az embereket, akik ezt szervezték a legelején. Marxot, Bakunyint, a többieket. Az első internacionálé, ami mai napig működik, az összes baloldali párt ebbe az internacionáléba tartozik, amiről most én pár sort fogok olvasni. Tehát az első internacionáléban bajtársai közé tartozott Marxnak Bakunyin, egy orosz anarchista, aki is a következőket írta. Az ördög, az isteni tekintély elleni sátáni lázadás, a lázadás, amelyben minden emberi emancipációs törekvés gyümölcsöző csiráját, a forradalmat látjuk. Tehát az ördög, a lázító, a forradalom atya. Minden emancipációs, ugye egyenlőségi törekvés. A szocialisták a következő szavak által ismerik fel egymást, írja Bakunyin. Annak nevében, aki ellen a legnagyobb jogtalanságot követték el, az ördög a világ első szabad gondolkodója és üdvözítője. Azáltal, hogy engedetlenné teszi, az ördög megszabadítja Ádámot, és homlokára nyomja az emberiség a szabadság bélyegét. Bakunyin nem csak Lucifert magasztalja. Hát szilárd programja volt, ugye a rombolás szenvedélye. Marx és Bakunyin alapította az első internacionálét. Proudhon, Marx barátja, ezt írja. Jogosság a forradalomban és az egyházban című művében. Az Isten a jogtalanság prototípusa. Ellenére is szert teszünk tudásra, ellenére is megtaláljuk boldogulásunk útját, és ellenére is kialakítjuk közösségünket. Minden előrelépés olyan győzelem, amelyet közelebb visz Istenség elleni végleges győzelemhez. Gyere sátán, te alattvalóktól és királyoktól megrágalmazott, Isten ostobaság és gyávaság, Isten zsarnokság és szegénység, Isten képmutatás és álnokság, Isten egyszerűen rossz. Isten a civilizáció és a liberalizmus ellensége. Kérem szépen, ha ezt meghallgatták, ezt a hitvallást, mert ez egy hitvallást, akkor tetszenek érteni, hogy kik vagyunk mi. Az ördög barátja és Isten ellensége. Ez az ember. Nehogy azt tessen ki, hogy hát akkor miért követik őket? Hát azért, mert erre van affinitásunk. A romlott természetem az enyém. Komolyan. Erre van affinitásunk, hogy lázadjunk az Isten ellen. Igaz, Camus, ez a francia egzisztencialista filozófus meg azt mondta, mivel Európa az Istennel szembe is kivívta szabadságát, ezért ebbe Európa belehal. Mondta egy olyan ember, aki nem volt keresztény. Kicsit szimpatizált a kereszténységgel, de nem volt keresztény. De látta, az Isten elleni lázadásnak csak ez lehet a következménye. De nem csak fizikailag halhat bele Európa, lelkileg. Engem komolyan nem az izgat, hogy a politika mit csinál, hanem az izgat, hogy körülöttem elvesznek drága emberi lelkek, akikért az Úr Jézus meghalt. Mert egy Bakunyért is meghalt, egy Marcél is meghalt az Isten, de ők visszautasították. Minden emberért meghalt az Isten, a leggonoszabbakért is. És hogy nem én vagyok a leggonoszabb? Az, hogy mi éppen hova jutottunk a gonoszságunkban, Isten megelőlegező kegyelme megőriz bennünket, ahogy egy ének mondja, a mély bukásból megmentőm te. Nem, én is lehettem volna ilyen ember. Én is lehetnék Isten káromló, gyalázó, Istent mocskoló ember. Lehetnék. De van megváltom, van Krisztusom, és ő megőriz bennünket ettől. Megőriz, megszabadít, megvált, vérén vásárol meg minket az Istennek. És ezt kell megérteni. És az Ószövetségben ezt nagyon sokszor elfelejtjük, az Úr Jézusról nem csak akkor van szó, amikor elhangzanak ezek a gyönyörű messiási ígéretek a majd elérkező Krisztusról, hanem látjuk, hogy belép a pré-egzisztens, tehát az emberi születés előtt élő, létező Krisztus belép ebbe a világba. Csak gondoljunk Ábrahámra, ott ül a Mamré tölgyesében, és megjelenik neki három valaki, akitől rögtön nagy lázba jön, mert valahogy megérzi, hogy ezek nem akárkik, akik jönnek, és kiderül két angyal, akik később elmennek Sodomába, és ott az Úr, és beszél Ábrahámmal. Látható formában. Vagy Mózesnek megjelenik az égő csipkebokorban. Tessék meghallgatni. Olyan érdekes, hogy egy lélegzetre, itt az ige, arról beszél, hogy Úr, Isten, tehát ott megjelent neki az Úr angyala. A tűz lángjában, egy csipkebokor közepében. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor a tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor Mózes ezt mondta magába, oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor. Amikor az Úr látta, ugye az előbb azt olvastuk az Úr angyala, amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, megszólította őt Isten a csipkebokorból. Az Úr angyala, Úr és Isten. És ki ez? Az Atya? Nem. A Fiú Isten. Ő a közben járó Isten és ember között. Ő adta a törvényt Mózesnek ott a hegyen. Jézus Krisztus. A pre-existens Krisztus. Ezek nagyon fontos ismeretek. És ezt felismerték a zsidók is. Már Jézus előtt is felismerte, akiba rabbi írja, hogy a Metatron, az Úr angyala, a szövetség fejedelme, a templom fejedelme, a törvény fejedelme azonos a messiással, a magasságos Istennel. Tehát a zsidók mindig is tudták, hogy a messiás a az eljövendő, testet öltő Isten. Ha azért beszélek én ezekről a dolgokról, és idézem az igét, hogy erősödjünk meg a Krisztus hitünkbe. Mert olyan fontos megerősödni, látni. És gondolhatjátok, van hatalmasabb Istennél? Hát nincs. Sokan azt mondják, igen ám csak, hogy mi csak az ördög hatalmát látjuk, az Isten hatalmát nem. Hát ha körülnéz valaki ebbe a világba, pláne mondjuk egy második világháborúba, első világháborúba, szörnyű idők voltak, látszott ott az Isten hatalma? Egyébként látszott, csak nem úgy, ahogy gondolják az emberek. De ugye persze a modern ember rögtön megkérdezi, hogy akkor miért engedi meg az Isten ezeket a dolgokat? Hát tessenek megjegyezni, hogy az Isten nem engedi meg. Mi csináljuk? Nem megmondta, hogy ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj. Megmondta. Megmondta az Úr Jézus a tanítványainak, aki fegyvert húg, fegyver által veszik el. Tehát velünk nem lehet beszélni. És te hiába mondja meg, de hát akkor miért hagyja? Úgy elgondolkoztam azon, ha Isten engem minden rossztól megmentett volna, minden bűnt megakadályozott volna az életembe, akkor sose jöttem volna rá, hogy én milyen bűnös, nyomorult, elveszett ember vagyok. Sose jöttem volna rá. Hát azért valahogy ezért engedi meg, hogy kiderüljön. Ugye mindig olyan büszkék vagyunk, hogy Voltaire idejében ezt hangoztatták, hogy az emberiség felnőtt. Nincs szüksége se az Isten, se az egyház gyámkodására. Hát akkor meg ne reklamáljunk, hogyha bajt csinálunk. Akkor legyünk akkor is nagyfiúk, nem csak akkor, amikor lázadni kell. Akkor a következményeket arassuk le. Hát ilyen logikusan kell ezt végiggondolni. És én tudom, a magam életét ismerve, mert honnan ismerem? Mert a Szentlélek Isten megmutatta belül, mi van belül. És én tudom, hogy én nekem milyen nagy szükségem van az én drága megváltomra. Nem tudom, te tudod-e, hogy milyen nagy szükségem van rá. Na és akkor mégis hol a hatalma? Azt mondja az ige, milyen nagy az Úr hatalma közöttetek, hívők között. Értitek? Milyen nagy az Úr hatalma, amikor egy bűnös ember megtér? Milyen nagy az Úr hatalma, amikor súlyos szenvedélyekből, alkoholból, kábítószerből, rettenetes dolgokból megszabadulnak emberek? Micsoda hatalom? Mi nagyra vagyunk a saját hatalmunkkal, politikai, katonai hatalmunkkal. De tessék egyszer végig gondolni, ami emberi hatalmunk, milyen hatalom is? Gyilkos hatalom. A furkos bottól kezdve, amivel adőnütötte Kain Ábelt, most már az atombombánál tartunk, szuper rakétáknál. A gyilkolást hihetetlen magas szintre emeltük. Az emberi hatalom a rettegést tudja ébreszteni, katonai hatalomtól való rettegést, a gyilkolás, a haláltól való félelem, ez a világ hatalma. És ez az ördög hatalma is. A megfélemlítés. Az Isten hatalma az élet, testvérek. Az Isten hatalma az élet. Na melyik a nagyobb hatalom? Elpusztítani könnyű azt, ami van. Azt könnyű elpusztítani. Már a kisgyerekek is, mikor a homokozóban játszanak, az egyik megépíti a kis homokvárat, a másik meg legázolja. Bennünk van ez a rettenetes indulat. Honnan? Belénk marta az ördög. Amit Bakunyin olyan szépen megfogalmazott, a lázadás szellemét. Belénk marta, és ez ott van. És ezért van szükségünk megváltóra. Ezért van szükségünk. És itt nem politikai messiásukra van szükség, hiszen Izrael ebbe bukott bele. Mert nekik nem kellett a bűntől való szabadulás. Nem kellett. Ők Rómától akartak szabadulni, a nehézségeiktől, gazdasági problémáiktól akartak szabadulni. De testvérek, hiába szabadulunk mi meg különböző nyomorgatóktól, meg hiába szabadulunk fel elnyomás alól, ha a saját bűnöm rabságában maradok. Akkor váltogathatjuk a rendszereket, hát tessék megnézni, mi most már láttunk épp elég rendszert, tessék megmondani, megvalósult-e az Isten országa. Nem valósult meg. De annak az embernek az életében, aki megtér, annak megvalósul. Mert ha azt mondom, Uram, látod, milyen vagyok. Mondtam már az Úrnak, Uram, látod, hogy meg vagyok verve a saját gonosz természetemmel, önmagamba. De te meg tudsz szabadítani. Ettől kell nekünk megszabadulni. És ezt ígérte az Isten. Mert ő nagyon jól tudja. Váltogathatjuk mi a feliratokat, ha belül minden ugyanaz marad. Akkor semmi nem fog megváltozni, mint ahogy nem is változott. Sőt, egyre rosszabb lesz, mert abban a helyzetben vagyunk, most tessék majd csak figyelni, különösen fiatalok, figyeljetek meg, abban a helyzetben vagyunk, hogy eljutott itt az európai kereszténység egy olyan pontra, honnan nincs visszaút. Innen már nincs visszafordulás. Itt megyünk az ítélet felé. De ettől nem kell kétségbe esni, hiszen ezt tudtuk előre, hogy Isten megmondta, hogy így lesz, jönnek az utolsó idők, majd erről később még több szó is lesz. Nem is kell ettől kétségbe esni. Ha én az Istennel vagyok élő kapcsolatban, ha nekem van megváltóm. Ma többször elmondtam, mert olyan jó csattanó ez, egy lerőműben, amikor dolgoztam mellettem ülő kollégára, már nem emlékszem, miről beszélgettünk, egyszer csak azt mondja nekem, csak nem azt akarod mondani, hogy különb ember vagy, mint én. Mondtam, nem, egyáltalán nem vagyok különb ember, mint te. Na azért, mondja nekem. De mondom, egy különbség van köztünk. Azt mondja, mi? Na, neked nincs megváltód, még nekem megvan. Ez ég és föld. Ez ég és föld. Én is ugyanolyan vagyok, mint ő. Tényleg. Semmi különbség. Csak vagy van megváltom, vagy nincs. Vagy megtisztíthatja az életemet, vagy maradok abba, amiben születtem. Isten haragja alatt. Hát ezért van szükségünk az Úr Jézusra. És nézzétek meg, minden vallás, most itt a pogány vallásokra gondolok, minden vallás hisz az ön megváltásban. Tessék megnézni a hinduizmust, ami legnagyobb, hogy így mondjam, a legnagyobb hatással buddhizmus meg a hinduizmus van az európai volt keresztényekre, hisznek a reinkarnációba, holott nem tudják, hogy a reinkarnáció az önmegváltás módszere a hinduizmusba és a buddhizmusba. Addig kell újra születned, míg le nem vezekeled a bűneidet. Ez önmegváltás. Isten nem ez a gondolata. Isten azt mondja, te úgyse tudod magad megváltani, majd én megváltalak. Majd én kifizetem a kifizethetetlent. És akkor nem érezzük ezt az óriási különbséget? Nem, mert a keresztények, nem akarok mondani százalékot, mert honnan is tudnám, de nagy százaléka önmegváltásban hisz. Komolyan. Abban hisz, hogy jó ember, ő el tudja nyerni az Isten tetszését. Így talán jobban érthető. Tehát hiszi önmagáról, hogy nem vagyok azért én olyan rossz ember, tehát hát csak nem haragszik rám az Isten. De hát hidd el, hogy haragszik rám is. Most is, ha vétkezek, haragszik rám. Ahogy Mikeás mondja, az Úr haragját kell hordanom, mert vétkeztem ellene. Ez ilyen világos. És akkor... És tessék elhinni, nem értik, nem tudják, ott ülnek a templomban, és nem értik. Igaz, hogy vannak, ezt tanítják nekik, hogy a cselekedeteiddel, a jó cselekedeteiddel ki tudod fizetni az Istent. És beszélnek erről az ostoba mérleg históriáról, hogy a mérleg egyik oldalában ott vannak a jó cselekedetek, a másik serpenyőben meg ott vannak a rosszak. De testvérek, ez nem így működik a földi bíróságon se. Hát ha én most például betörnék egy ABC-be, megfognának, akkor hiába magyarázom, hogy de kérem szépen, én még soha nem vétettem a törvény ellen, én még soha nem voltam bíróság előtt, hát most ez az egy eset, ne vacakoljanak már. És azért az egy esetért engem el fognak ítélni. És hiába van ott esetleg egy csomó jó dolgom, miért tetted? Megszegted a törvényt? Meg. A törvény szankcionál. Kapok érte egy évet vagy kettőt. Tetszenek érteni? Ugyanígy kell felfogni Isten ítéletét. Lehet, hogy te ennyi meg ennyi jót tettél, de ott vannak a bűneid. És Isten bűn, gyűlölő Isten. És most miért beszélek erről, miért nem az Úr Jézusról beszélek? Hát azért beszélek erről, testvérek, hogy megértsük, miért van nekünk szükségünk Krisztusra. Miért van nekünk szükségünk Krisztusra? Mert elveszett vagyok nélküle. Isten előtt. Elveszett vagyok. Nem emberek előtt, Isten előtt. Ezt mindig különböztessük meg. Isten előtt, vagy az emberek előtt. Az egy más kategória. Az emberek előtt én lehetek igaz ember, törvénytisztelő, tiszteletre méltó édesanyja vagy, tiszteletre méltó nagymama vagy. Ez egy emberi kategória. De Isten a szíveket vizsgáló Isten. És mivel tudja, hogy ott belül mi van. Nem kell nekem a nagy kést belevágni a szomszédbe, elég, ha gyűlölöm. Isten azt mondja, hogy gyilkos vagy. Ja, hát, ha így áll a dolog, ugye, akkor bajba vagyok. És így áll a dolog. Ezért van szükségünk az Úr Jézusra. És ezért figyeljetek meg, Rómába is, Görögországba is, most is, minden vallást elfogadnak. Csak a keresztényt nem. Miért? Mert ez az egyetlen igaz. A többi egy kalapban van. A többi azért fogadja el egymást, mert egy kalapban vannak. Egy sem az igaz Istenről beszél. Egy sem. Csak az Isten igéje, csak a testélet ige, az írott ige és a testélet ige. És majd holnap este folytatni fogjuk azzal, hogy valóban mit is tett értünk az Úr Jézus, a megérkezett Krisztus, és arról kellene beszélnem, az ige alapján természetesen, hogy mit is jelent tulajdonképpen a kereszthalál, a megváltás. Mert mi ezt már úgy tudjuk, már olyan nagyon tudjuk, hogy már nem is rázza meg a szívünket, és nem is érezzük benne az Istennek valami egészen elképzelhetetlen szeretetét. Elképzelhetetlen szeretet. Hogy ő képes azt mondani nekem bűnös nyomorultnak, hogy gyermekem, te nem tudsz fizetni, nem tudod rendezni a bűneidet, te kárhozatba vagy, de én elszenvedem helyetted. Ezt kell megérteni, és ez az a hatalom, amelyik életre teremtő hatalom, örök életre teremtő hatalom. És higgyétek el, ha az emberek tudnák, most itt Európáról beszélek, ha az emberek tudnák, hogy mikor meghalnak, akkor úgy van, ahogy Jézus mondta a gazdag és Lázár történetében, odaát öntudat, látni fogják önmagukat szellemi valóságukban. Ha ezt tudnák az emberek, hogy ez mennyire igaz, akkor majd jönnének a templomba, akkor majd keresnék a megváltó Istent. És én így látom, mint lelkész, gondolom a lelkész társaim is így látják, hogy az emberek döntő többsége ebbe egyszerűen nem hisz. Meghal, mindennek vége. Nem így van. Most már ezt tudósok kimondják. Például Nobel-díjas, ausztrál agykutató, Sir John Eccles azt mondta, hogy én materialista voltam, Isten tagadó, de mint agykutató rájöttem, hogy az ember nem azonos az agyával. Hogy? Mert a materializmus azt tanítja, meghal az agyad, de örökre elpusztulta. Sőt, ezt még egyes teológusok is átveszik, ezt a sötét gondolatot, de nem így van. És akkor azt mondja, azt írja a Sir John Eccles, hogy a benned lakó szellem, lélek úgy használja az agyadat, mint a számítógépet. Én ezt erről meggyőződtem. Drága lelkész testvérem, 82 éves volt, áttét agydaganat, mondta neki az orvos, Bandi bácsi, meg kell téged operáljak. Mert olyan helyen van a daganat, hogy ordítani fogsz a fájdalomtól, és elmegy az eszed. Erre azt mondta neki a Bandi bácsi, hogy én már öreg ember vagyok, ti nem fogtok engem megoperálni, megyek az én uramhoz. Mondja erre az orvos, de értsd meg, Bandi bácsi, nem fogod kibírni, ordítani fogsz a fájdalomtól. Hagyjuk az Úr Jézusra. Na, nem hagyta magát megoperálni, és az orvos nagy döbbenetére nem volt fájdalma. De a Bandi bácsinak teljesen elment az esze. Azt se tudta, hol van. Komolyan. Elmentem, vittem neki úrvacsorát. Ott ültünk hárman, a felesége, ő meg én. Leülök, elkezdek a Bandi bácsival beszélni az igéről. Testvérek, úgy beszélt velem, mint akkor, mikor volt esze. Feleségének kerekedett a szeme. Aztán, mikor jött a gyónási imádság, ez a zömök idős ember térdre agyott a padlón, olyan szívbe markoló imádságot mondott, hogy a feleségének nekem is potyogtak a könnyek a szememből. Olyan imádságot mondott, hogy elképesztő. Az az ember, akinek elment az esze. És akkor kikísér a feleség, azt mondja, ez mi volt? Mond, tetszik látni? Akiben az Isten lelke lakik. Ez így van. És mikor meghallottam, hogy kórházba került, megint vittem neki úrvacsorát, ott volt a fia, megborotválta éppen, nem engedte, hogy úrvacsorát adjak, mert már nem tudja lenyelni. Gondoltam, majd elmész, aztán megbeszéljük a Bandi bácsival. Bandi bácsi egy szót nem tudott beszélni. Megfogtam a kezét, és megkérdeztem, Bandi bácsi, akarsz úrvacsorát venni? Fölragyogott az öreg kék szeme, fölragyogott. Megszorította a kezemet, vette az úrvacsorát, és hajnalba hazament. Ne higgyétek el, hogy csak test vagy, meg anyag. Örök életünk van, örök életed van, és nem mindegy, hogy hol töltjük el. Nem mindegy. És ha ezt az emberek tudnák, csak... Nem tudom, nem mi vagyunk-e az okai, hogy nem tudják. Hogy ragyog-e bennem az öröm, meg a boldogság, hogy örök életem van. Látszik-e ez rajtam? Hogy nem ezért nem hisznek a kívülállók, mert mi se hiszünk. Hát ebbe kéne megújulnunk, imádkozzunk. Drága úrunk, bocsáss meg, különösen nekünk férfiaknak, hogy mi olyan nagyon okosak vagyunk. És olyan dolgokba is merünk nyilatkozni, amiről fogalmunk sincs. De köszönjük, hogy te elküldted a mi úrunkat. Ő az egyetlen szakértő, aki a mennyből szállt alá. Bárcsak lenne bátorságunk neki hinni. Könyörülj rajtunk, Uram, újítsd meg a te népedet, hogy teljes bizalom és hit jellemezzen bennünket, hogy ne legyünk csüggettek, ne legyünk kételkedők, és főképp ne legyünk, Uram, engedetlenek, hanem hadd legyünk a te megváltott boldog gyermekeid. Amen.